Kedves testvéreink, úgy gondoltuk, hogy az egész negyedévi tanulmányra visszatekintve ennek a jelentőségéről lenne most szó, azt gondolnánk át, hogy miért vált ez szükségessé, hogy egy ilyen jellegű tanulmányt közösen átvegyünk, ami az istentiszteleti alkalmakról, az istentiszteleti rendről szól, illetve ahogyan láthattátok is, nem csak arról. Azt szerettük volna, hogyha most nem a formák kerülnének előtérbe, de úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy igazi változás, reformáció történjék, az Istenhez való viszonyunkban kell valaminek történnie, valamilyen nagy változásnak. Nyilván az, ami az Isten tiszteleteinken megnyilvánul, bármilyen vonatkozásban, hogy a rend, a csend, az Istenre figyelés talán nem a legteljesebb, ennek valahol ott van a háttere, hogy közelebb kellene kerülnünk Istenhez, jobban megismerve őt, az ő dicsőségét, szentségét, tisztaságát, és a tanulmány nagy része erre utalt, és erre próbálta a figyelmünket irányítani. A Malakiás könyve első fejezetéből hadd idézem a címadó igénket, tehát ami erre utal, hogy Isten népén belül miért is szükséges erről beszélni, miért szükséges a reformáció a mi életünkben és közösségünkben is ebben a vonatkozásban. Malakiás könyve első fejezete, 6. versét idézném. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet. És tulajdonképpen ez még folytatódik, most nem olvasom el a fejezet további verseit, de nézzük meg, hogy mi mindenre mutat rá az Úr, és újra visszakérdez a nép, hogy mivel, Uram, hát miben? Talán ez a kérdés, ugye, hogy a végével kezdjük, ez az, ami talán leginkább jellemzi a laodíceai állapotot is. Hiszen Jelenések könyvében is ugye ezt találjuk jellemzésként, hogy nem tudod. Nem tudod magadról, hogy milyen állapotban vagy. És sokszor mi ezt sem tudjuk, hogy mi is a probléma. Hát miben nem tiszteljük mi Istent? Hát miben vagyunk mi hálátlanok iránta? Ahogyan kérdezi az Úr, hogy hol az én tisztességem, hol az én félelmem? Talán nem kérdezzük-e mi is meg, hogy hát mi azért imádjuk Istent. Tiszteljük őt, igyekszünk engedelmeskedni neki. Mi a probléma a mi életünkben? Min kellene még változtatni? És az Úr itt újra és újra rámutat, hogy mi mindenben. Tulajdonképpen olyan jelenségeket leplez le itt az Úr, amit sokszor mi sem tartunk fontosnak, ami külsőségnek tűnik. De ezek a külsőségek, ha bár valóban nem ez a lényeg, ezek a külsőségek valamit mutatnak, ami belső állapotunkat. Mutatják az Istenhez való viszonyulásunkat. Mutatják azt, hogy mennyire tiszteljük, mennyire szeretjük őt, mennyire vagyunk hálásak iránta. És ahogy említettem is, hogy ez nem formai kérdés, de vissza is hat ránk. Tehát egyrészt tanúsítja, mutatja azt, hogy milyen a belső viszonyulásunk az Úrhoz, másrészt nagyon jól tudjuk azt, hogy ha áhítat van egy helyen, vagy ha mi magunk el tudunk csendesedni igazán, akkor mennyire visszahat a mi lelkünkre is ez. Vagy ha ki tudjuk fejezni Isten iránt a tiszteletünket úgy, hogy leborulunk előtte. Mennyivel másképpen tudunk akkor őrá figyelni, vagy az imádságra koncentrálni. Mennyivel inkább érezzük azt, hogy a Szent Isten jelenlétében vagyunk. És nem csupán elmondunk egy fohászt, hanem valóban arra vágyunk, hogy Istennel találkozzunk. Tehát ezért is fontos az, amiről a negyedévi tanulmányunk szólt. És olvashatunk az igében nagyon sokszor arról, hogy Isten megrója az ő népét. Ebben a vonatkozásban, tehát ha a külsőségeket nézzük, két olyan problémát említ az ige, amit Isten felró az ő népének, és mind a kettőbe beleesünk, mint közösség is, és egyénileg is. Izsaiás könyve első fejezetében olvashatunk arról, hogy az Úr beszél a különféle alkalmakról, Isten tiszteletekről, áldozatokról, és nem azt rója föl az ő népének, hogy mindezt végzik, hiszen ő rendelte el az áldozatok bemutatását is. Ő rendelte el a Jeruzsálembe való zarándoklatokat is, a szombatnapi nyugalmat, az Isten tiszteleteket is. És mégis itt ezt olvashatjuk Ézsaiás könyve első fejezetében, de csak úgy kivonatosan idézném a 11. verstől, hogy megkérdezi az Úr, hogy mire való nekem? Mire való nekem mindaz, amit hoztok elém, az áldozataitok sokassága? Azután ezt kérdezi, hogyha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja ezt tőletek? Ki kívánja tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? És utána egy nagyon súlyos kijelentés is következik, hogy mindez útállat előttem, és hogy gyűlöli a lelkem. Szóval vajon miért beszél ilyen keményen az Úr? Olyan dolgokról, amiket mi szentnek gondolunk, amikről mi úgy gondoljuk, hogy de hát éppen ez a lényege, ami hitéletünknek, ami vallásos megnyilvánulásainknak. Miért mond az Úr ilyeneket, hogy utálja a lelkem? Hogy elfáradtam viselni? És hogy mire való ez? Mire való mindez? Ugye azon a háttéren értjük meg, hogy az Úr folytatja ezt a felsorolást, és ezt mondja, hogy bűnt és ünneplést együtt, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. És kérleli az ő népét, hogy tisztuljatok meg, távoztassátok el bűneiteket, gonoszságaitokat, és akkor elfogadlak benneteket, és akkor az áldozataitokat is hozhatjátok. Tehát látjuk ebből a részletből is, hogy mi az, amit az Úr lát sokszor a mi életünkben is, hogy jövünk alkalomról alkalomra, együtt vagyunk, megszoktuk, kifejezzük tiszteletünket Isten iránt, úgymond, de az Úr lát a szívbe is, a gondolatainkba is, látja azt, hogy sokszor mennyire nem vagyunk ott az Isten tiszteleten gondolatban, sőt, amikor elé jövünk imádságban, ugye nagyon sokszor egészen más gondolatok járnak a fejünkben, az Úr mindezt látja. És akkor megkérdezi, hogy miért teszed? Mire való nekem? Ki kívánja ezt tőled? Ugye ezek a kérdések még olyan vonatkozásban is el kell, hogy gondolkodtassanak, hogy vajon hát kinek teszünk szívességet? Istennek? Hogyha az ő színe elé jövünk? Egymásnak? Hogy eljövünk a gyülekezetbe? Netán még szombatiskolára is? Ki kívánja ezt? Elő van írva. Hát azt mondja az Úr, hogy én nem kívánom, nem akarom rátok erőltetni. Ki kívánja ezt tőletek? Tehát, hogyha ez bárki számára is már teher lenne. Ha úgy gondolja, hogy áldozat. Vagy hogy fél szívvel tud csak részt venni benne. De azt mondja az Úr, hogy ki kívánja ezt akkor. Tehát csak akkor van értelme az Isten tiszteletnek, hogyha az teljes szívből való. Jézus Krisztus is idéz ugye Izsaiás könyvéből, amikor arra utal, hogy ez a nép csak szájával, ajkaival tisztel engem, és ajkaival közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Tehát a formák, a külsőségek valamit kifejeznek. Kifejezik azt, hogy a szívünk hol van. Hogy valóban Istennél van-e a szívünk, Isten után vágyakozunk-e. Vagy hát csupán ezek külsőségek, sokszor ugye a liturgiánkhoz tartozó dolgok, hogy énekelünk, imádkozunk, de vajon amikor énekelünk, ott van a szívünk is és a lelkünk is, értelemmel és lélekkel tesszük-e? Amikor imádkozunk, akár közösségben, akár a belső szobánkban, ott van-e valóban a szívünk és a lelkünk? Át tudjuk-e adni magunkat az Úrnak? Azt látjuk az igéből, hogy akik igazán közel voltak Istenhez, azok igazán tisztelettel is voltak iránta. Sorolhatnánk végig olyan hívő embereket, akiket Isten maga a barátjának nevezett, akár Ábrahám, akár Mózes, hogyan viszonyultak ők az Úrhoz? Hogyan fordultak hozzá? Mekkora tisztelettel, hódolattal? És milyen vágy volt a szívükben arra, hogy ezzel a Szent Istennel közösségbe lépjenek. És tovább sorolhatnánk a bibliai példákat, Jézus Krisztus is, aki egy volt az Atyával. Hogyan fejezte ki a hódolatát, a tiszteletét, az imádatát az Atyával szemben, az Atyával kapcsolatban. Nem csak a külső magatartásában látjuk ezt, hanem amikor ezt mondja Jézus, hogy én semmit nem cselekszem magamtól. Vagy amikor ugye olvassuk a messiási proféciában, Ézsaiás könyvében, hogy felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. És az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen. Tehát ez a tiszteletteljes Istenre figyelés jellemezte minden időben az őszinte hívő embereket. És ez az, amire mindannyiunknak el kellene jutnunk, és együtt is, mint népnek, hiszen ja, nagyon jól ismerjük mindannyian, hogy milyen üzenet bízatott ránk. Ja, az úgynevezett hármas angyali üzenetnek mi az első mondata, az első üzenete, hogy kezdődik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudjuk-e mi ezt igazán képviselni az emberek felé? Hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Milyen háttéren tudnánk képviselni hitelesen? Hogyha valóban a mi életünkben és közösségi életünkben is ez nyilvánvalóvá válna. Hogy mi féljük az Istent, hogy neki adjuk a dicsőséget. És ez megnyilvánulna minden, az életünk minden területén, és különösen megnyilvánulna azokon a területeken, ami közvetlenül kapcsolatos az Isten tisztelettel. Ugye szó volt a negyedévi tanulmányunkban többek között a szombatnapi együttlétekről, Isten tiszteletekről is. Hadd idézzem csak így szóban Ezékiel könyvéből azt az igét, ami arról szól, hogy Isten azért is adta a szombatnapokat. Azért kellene nekünk megszentelni ezt a napot, hogy megtudjuk, hogy ő az Úr, ami megszentelünk. Akik évek, évtizedek óta szombatot ünnepelnek. Ugye föltehetnénk a kérdést mindannyian magunk felé, hogy a szombatot mennyire szenteltük meg. Tulajdonképpen ez egy költői kérdés is, mert meglátszik az életünkben az, hogy mennyire szenteltük meg. Visszahatna az életünkre. Az Úr, ami megszentelünk. Ha a szombatokat az Isten közelében töltenénk igazán. Ha legalább ezen a napon olyan hódolat, tisztelet lenne bennünk Isten iránt. És ez a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És valóban készek lennénk a szívünket megnyitni, az életünket átadni az Úrnak, akkor a mi megszentelőnk lenne. Akkor az életünk napról napra és szombatról szombatra tisztulna, és valóban látható, szemmel látható lenne az Isten népe életében a folyamatos fejlődés, a lelki épülés. Hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy Isten jelen lehessen közöttünk. Jézus Krisztus elmondta, hogy mi a feltétele annak, illetve mi a háttere annak, hogy egy összejövetel szent gyülekezés lehessen. Ezt mondta Jézus, hogy ha ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak, akkor én ott vagyok közöttük. Tehát mi teszi szentté a mi összejöveteleinket? Nyilván nem az, hogy hányan vagyunk, bár most nagyon örülünk, hogy ilyen sokan összejöttünk, de mi teszi szentté? Ha Jézus most nem lenne itt, akkor ugye örülhetnénk egymásnak, de nélkülöznünk kellene az ő tisztasságát, szentségét, az ő szeretetteljes jelenlétét, és már is nem lenne szent gyülekezés ez az alkalom. Tehát mi a legfontosabb egy összejövetelen? Nem az, hogy kik vannak ott és kik hiányoznak, testvéreink közül, az is nagyon fontos. A legfontosabb az, hogy Jézus jelen van-e. És hogy Jézus jelen lehessen a mi összejöveteleinken, ahhoz szükséges a mi lelki hozzáállásunk, elcsendesedésünk, megalázkodásunk az Úr előtt. Hogy valóban most ne magammal törődjek, ne a magam sérelmeit hozzam ide, ne is másokkal törődjek olyan vonatkozásban, hogy ki mit csinál, és ki hogyan végzi a szolgálatát, vagy nem végzi, hanem elsősorban az Úrra figyeljünk. Tehát ez az első feltétele annak, hogy az Úr jelen lehessen. Olvashattuk az igéket arra vonatkozóan, hogy miért szükséges a csend, az elcsendesedés az Isten jelenlétében. Hogyan kellene ezáltal is kifejeznünk a tiszteletünket iránta, hiszen Isten szólni akar hozzánk. Ez még az emberi közösségekben is természetes, hogyha tudjuk, hogy valaki beszélni akar hozzánk, akkor mi elcsendesedünk, hogy akkor hallgatunk rá. Mi sokszor belebeszélünk az Isten beszédébe, ha nem is hangosan, de úgy a gondolatainkban. Tehát szükséges az, hogy csend legyen a mi lelkünkben, és a környezetünkben is, ahhoz, hogy Istenre tudjunk figyelni. Szükséges a teljes figyelem éberség, hogy valóban az Úr jelen lehessen, és tudjon hozzánk szólni, hogy mi az Isten akarata. Ezt megérthessük. Jézus arról beszélt a samáriai asszonynak, hogy akik az Istent imádják, azok szükség, hogy lélekben és igazságban imádják az Atyát. Lélekben és igazságban. Akár szombati istentiszteleteken, akár más alkalmakon, vajon lélekben és igazságban vagyunk-e jelen? Valóban arra vágyik-e a lelkünk, hogy Istennel találkozzunk? Ahogyan a Zsoltáríró olyan szépen megfogalmazza, hogy téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok az én lelkem. Hogy vajon valóban ő utána sóvárgunk-e, amikor összejövünk, vagy pedig szokás szerint eljövünk, egymással találkozunk, kicsit elbeszélgetünk, meghallgatjuk az Isten tiszteletet, mint egy szép hangú hegedűt, ahogyan olvashatjuk Ezékiel könyvében. Még szépnek is tartjuk, még szívhez szólónak is tartjuk, aztán elfelejtjük, amikor hazamegyünk is. És nem történik semmi az életünkben, semmi változás. Ahogyan idéztük is Ezékiel könyvéből, azért adta az Úr az ő szombatjait, hogy azokat megszenteljük, de hogy ő is meg tudjon szentelni bennünket, a mi életünket. Isten úgy szentelheti meg az életünket, ha hagyunk neki időt, csendességet, adunk neki teret az életünkben, ha beengedjük az életünkbe. Szó volt arról, hogy hogyan imádjuk az Istent. És nem csak a külső formákról van szó itt sem. Az imádás az a hódolatnak, a tiszteletnek a kifejezése Isten iránt. És ezt is megkérdezhetné tőlünk az Úr, ahogyan itt Malakiás könyvében olvastuk, hogy hát hol az én tisztességem, hol az én félelmem, hogy igen, akkor ti hogyan imádtok engem? Miben? Mivel? Ugye az első angyal üzenete ezt mondja, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan adjuk mi Istennek a dicsőséget? Nyilván nem arról van szó, hogy állandóan mondogassuk, hogy az Úr a dicsőség. Jézus azt mondta élete végén szolgálata befejeztével, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Én dicsőítettelek téged a földön. Jézus Krisztus egész élete, magatartása, Istenhez való viszonyulása, az emberekhez való viszonyulása mind kifejezte, hogy ő hogyan dicsőítette az Istent. Egy olyan ószövetségi történetre szeretnék utalni, amikor ez tömegesen is jelen volt Izrael népe életében, ezt pedig a fogságból hazatért zsidók esetében olvashatjuk. Hát amikor hosszú fogság után hazatérhettek, akkor a nép vágyott arra, hogy most újra megerősítsék az Istennel való szövetséget, és hallhassák az Isten igéjét, az Isten akaratát. Nehémiás könyve 8. fejezetében találjuk ezt az ige szakaszt, és csak néhány versre szeretnék itt utalni, hogy lássuk, milyen az, amikor egy nép, az egész nép, ugye egy tömegről volt szó, tehát nem csak 2-3 emberről, az egész nép összegyülekezett, És milyen volt az, amikor valóban Isten félelemmel, valóban az Isten iránti tisztelettel teltek el ezek az emberek? Mi volt ennek a következménye is? Nehémiás könyve 8. fejezetében ezt olvassuk az első 3 versben. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet elébe, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik értelemmel hallgathatták a 7. hónap első napján. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthették, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. És az 5.-6. vers, és felnyitotta Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte volt az egész népnek, és mikor fölnyitotta, felállt az egész nép. És áldotta Esdrás az Urat, a nagy Istent, és felelt rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen. És meghajtván magukat, leborultak az Úr előtt arccal a földre. Ugye mit látunk itt ezen az összejövetelen? A nép összegyűlt, és ők kérték Esdrástól, hogy hozza elő a törvényt, hozza elő az Isten beszédét, és olvasson nekik. Tudni akarták azt, hogy mi az Isten akarata. És amikor előhozta a törvényt Esdrás pap, ugye megfigyelhettük itt, hogy a nép állva hallgatta. Ugye ezzel is mit fejeztek ki? Ugye azt a tiszteletet az Isten iránt, hogy igen, mi most rád akarunk figyelni. Kora reggeltől délig. Hát ugye eléggé megdöbbentő ez, gondoljuk csak át. Kora reggeltől délig. Ott álltak, és ugye azt olvassuk, hogy figyelemmel hallgatták, és megértették. És áldotta Esdrás az Urat, ahogy olvastuk a 6. versben, és az egész nép válaszolt rá, és meghajtották magukat, és leborultak az Úr előtt. És a következő versekben is olvashatunk arról, hogy hogyan hatott rájuk mindaz, amit Esdrás felolvasott a törvénykönyvből, a 8. 9. versben. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, azután magyaráztak, és a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, a pap, az írástudó és a léviták, akik magyaráznak a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak a ti istenetekhez. Ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, amikor a törvény beszédeit hallotta. De gondoljuk csak át, ezek az emberek valóban félték az Istent? Tisztelték őt? És megértették azt, hogy ez az Isten szava, az Isten akarata? És valami mást is megláttak az életükben? Ugye sokszor meghallgatjuk az ige szolgálatot, az Isten tiszteletet, úgy rá is döbbenünk talán, hogy hát igen, ez most nekem szólt, itt ezen és ezen a területen probléma van az életemben, és azután ennyiben maradunk. Nem reagálunk rá igazán, nem vesszük a szívünkre, ahogyan itt a szívükre vették, és ahogyan érintette őket. Sőt, most nem akarok túl sokat olvasni, ugye olvashatjuk a folytatásban, még a 9. fejezetben, hogy amikor újra összejöttek, ugye megbeszélték egymással, most erős kötést tesznek az Úr előtt, hogy ezután mindenben engedelmeskednek neki. Hogyha a mi Isten iránti tiszteletünk valóban ott él a szívünkben, ha úgy tudunk eljönni az Úr színe elé, hogy őt szenteljük meg. Úgy mondjam, ne csak a szombatot szenteljük meg, hanem az Úristen szenteljétek meg, ahogyan mondja Péter apostol. Hogy valóban az Isten közelébe jövünk, akkor ilyen szemmel látható változás történne az életünkben, ahogyan itt olvastuk. Hogy a nép megkeseredett lélekkel odafordult a papokhoz, hogy most mit cselekedjenek, és erős kötést tettek az Úr előtt, hogy másként lesz. Hogyha ez minden szombaton így történne, ha mindig az Úr szava után vágynánk. És ha mindig szívünkre vennénk azt, hogy mit mond az Úr, micsoda változás történhetne a személyes életünkben és gyülekezeti életünkben is. Néhány mondatot olvasnék a tanulmányunk által idézett Ellen White bizonyságtételből. Alapos változásra van szükség a gyülekezetben. Isten gyakran fordítja el arcát azoktól, akik Isten tiszteletre gyűlnek össze. Az Isten tisztelethez való egész viszonyulásuk miatt a ruházat, a magaviselet és az Isten imádás tiszteletlensége következtében. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Azoknak, akik elfogadták a mennyei eredetű igazságot, kifinomultabbá, megszenteltebbé kell válniuk. Nem engedhetünk meg magunknak semmilyen hanyagságot ezen a téren. Hadd idézzek még egyszer egy mondatot. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Akkor ennek a hátterén érezzük-e az időszerűségét ennek a témának. A mennyei udvarokban minden tiszta és szent. Ott valóban az Isten színe elé léphetünk. Ott imádják az Istent. Olvashatjuk Jelenések könyvében, hogyan látta János apostol az Úr környezetében élő mennyei lényeket, hogyan imádják ők az Istent, betakarva az arcukat. Hogyan fordulnak ő felé, és hogyan dicsőítik őt, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Vajon mi beléphetünk-e oda? Ebbe a kórusba bekapcsolódnánk-e? Vagy pedig még idegen számunkra? Csak néhány gondolatban szeretnék még arra visszatérni, hogy ugye a tanulmányunk sok mindenre kitért, az Isten tisztelet különböző formáira és alkalmaira is, de hogy mi mindennel fejezzük ki az Isten iránti tiszteletünket, hálánkat, ugye ezek csak, illetve nem csak külsőségek, hanem ahogyan említettem is, hogy ezek vetületei annak, hogy mi az, ami bennünk él. Az éneklésünk, az adományaink, a bizonyságtevésünk mind azt mutatja, hogy mi él a szívünkben. Ahogyan utal is erre az Úr, csak szintén szóban idézném, hogy a ószövetségi proféták által már újra és újra megfedte az ő népét, hogy azt mondja, hogy az énekeit zaját sem szenvedhetem. Szóval amikor nem igazán az Isten szeretete késztet bennünket, akár az éneklésre, vagy a hálaadásra, azt mondja az Úr, hogy ez zaj nekem, akármilyen szépen hangzik is az emberi fülnek. Az adományainkkal kapcsolatban, és ugye Malakiás könyv első fejezetében, ha tovább olvassuk, ott látjuk, hogy mit mond az Úr, hogy nem a zsengét adjuk sokszor, és hogy olyan fárasztónak tartjuk az Istennek való szolgálatot. Ezt mondja, hogy ráfújtok, úgy lihegtek közben, úgy jaj, de fárasztó, ugye, az Istennek való szolgálat. Szóval ugye, az Úr azt mondja, hogy hát kívánja ezt tőletek valaki. Tehát ugye, ahogyan a tanulmányunk is utal rá, hogy annyiféle módja lehetne annak, hogy kifejezzük, hogy tiszteljük és féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget. Kifejeződik ez a gyülekezeti életünkben és az emberi kapcsolatainkban is. Ja, most az utóbbi tanulmányaink a szolgálatokkal foglalkoztak, ugye mai is, és itt is fölmerül egy ilyen kérdés, hogy hogyan állunk akár gyülekezeti szolgálatokhoz, akár más jellegű szolgálatokhoz. Nincs az a húzódozás, hogy hát most miért én, hát ugye más talán jobban tudná csinálni, meg hát én nem érek rá, meg nem is vagyok alkalmas, meg hát nem. Ugye erre is mit mondana az Úr, hogy hát ki kívánja. Ha ez nekünk teher, vagy erőfeszítés, akkor ki kívánja. Ha ez nekünk nem öröm. Ahogyan a századik Zsoltár kezdődik is, hát ugye a második vers mondja ezt, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Mindent, amit csak tehetünk az Úrért, örömmel kellene tennünk és vállalnunk. Akár arról van szó, hogy egy emberi közösségben, egy gyülekezetben, vagy gyülekezeten kívül emberek felé szolgáljunk, hiszen az emberek iránti viszonyunkat és az Isten iránti tisztelet határozza meg nagyon sokszor. Hát ugye itt is átgondolhatnánk azt, hogy mennyi emberi probléma, mennyi emberi kapcsolatainknak a tönkremenésének a hátterén ott van az, hogy nincs rendben igazán az Istennel való kapcsolatunk. Ha valóban helyreállna, ha valóban komolyan vennénk azt, hogy szent az Isten, ha komolyan vennénk azt, hogy ez a szent Isten viszont velünk akar közösségre lépni napról napra, és szombatról szombatra pedig még inkább, akkor megszentelődnének az emberi kapcsolataink is. Másképpen viszonyulnánk testvéreinkhez, másképpen viszonyulnánk a kívülvalók irányában is, hiszen Isten szeretetét hordoznánk a szívünkben, és az ő tisztosságának, szentségének a tudata késztetne bennünket arra, hogy hozzá méltó legyen a mi életünk. Mi most csak röviden szólhattunk erről, ugye összefoglalása volt ez a negyedévi tanulmánynak, de szeretnénk nagyon a szívetekre helyezni, hogy ez most azért született ez a negyedévi tanulmány, eltérően a világközösség témájától, hogy ebben a tekintetben is a reformáció megtörténjék a közösségünkben. Reformáció és lelki megújulás. Mert ha csak a külső formák változnak meg, akkor az vonatkozik ránk is, amit olvastunk Ézsaiás könyvében, hogy az Úr megkérdezi, hogy akkor most miért, most hajlongtok előttem, vagy szóval, hogy mi szükség van erre is. Tehát ne itt kezdjük el a reformációt, ne a külső formákon kezdjük el. Kezdjük el az önmagunk megvizsgálásánál, sőt, kezdjük el ott, hogy az Úr elé állunk, és hagyjuk, hogy ő megvizsgáljon, hogy ő megmutassa, hogy hol van a mi életünkben tiszteletlenség iránta, hol van a mi életünkben olyan terület, ahol nem fejezzük ki azt, hogy féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget, illetve hogy valóban a szívünk állapotán, az egész lényünk állapotán kellene változtatni, és ezt csak az Úr tudja megtenni. Adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy az esdrás, nehémiási reformációhoz hasonlóan mi is erre törekedjünk, hogy igen, vágyódjunk az Isten jelenléte után, vágyódjunk az Isten akaratának a megértése után, és amikor megértettük, akkor fogadjuk el úgy, ahogyan ők elfogadták, hódolattal az Isten iránt. Leborultak az Úr előtt, sírtak az Úr előtt, és erős kötést tettek, hogy engedelmeskedni fognak az Úr parancsainak. Segítsen az Úr mindannyiunknak, hogy életünk minden területén, és az Isten tisztelet minden területén is az ő akaratát követhessük. Amen.